Szeretettel kérem Csermely Pétert, a Semmelweis Egyetem biokémikus hálózatkutatóját, hogy beszéljen nekünk arról, hogy mi mit tudunk mindabból tanulni, amit eddig is hallottunk, és ami még ismeretlen előttünk.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves testvérek! Az előadás első ábráján rögtön a legfontosabb információk is láthatóak. Onnál is inkább, mert sajnos, őszintén sajnálom, egy előadásom lesz kora délután, amit nagyon sokkal korábban már elfogadtam, és ezért a vitán már nem tudok részt venni. Ezért nagyon fontos az e-mail címem, a petercsermely@kukacluteran.hu, és nagyon fontos az identitásomnak az a része, ami nem került említésre, de számomra a legfontosabb, hogy ennek az egyetemnek a teológus hallgatója vagyok esti tagozaton, lelkész szakon. És erre nagyon, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy ezen az egyetemen adhatok elő. A csermelyblog.hu honlapra is felhívnám a figyelmüket. Itt két hetente a hitünk kérdéseivel kapcsolatos rövid írásokat teszek közzé, és hát erre is szeretettel várom azokat, akik esetleg késztetést éreznek. Hadd kezdjem el a Dalai Lámának egy gondolatával. Olyankort élünk, amikor rengeteg minden van a kirakatban, de semmi nincsen a szobában. Gazdagok lettünk mennyiségben, de szegényekké váltunk minőségben. A mennyiségben való gazdagodásnak az egyik nagyon sajnálatos jele, illetve példája az, ami itt az alsó ábra mutat, hogy hát ugye a világ széndioxid emissziójának a gazdag része felelős a rengeteg feléért tulajdonképpen, tehát 7%-unk termeli a károsanyagnak ilyen értelemben a felét, és hát a maradékot az pedig nagyon sokan termelik. Tehát igazán nagyon kevesen vagyunk felelősek ennek a természeti katasztrófának egy jelentős részéért. Igen, tanulságos az, hogyha az ember a bölcsesség című szót, tehát az angol wisdom szónak az említési gyakoriságát megfigyeli, az 1800-as évektől 1900, illetve napjainkig bezárólag, akkor egy erőteljes csökkenést lát. Tehát egyre kevésbé beszélünk, legalábbis az angol nyelvben, de hát én úgy gondolom a magyarban is, a bölcsességről. Hát, hogy ott a végén az a kicsi kunkor, amit pirossal bekarikáztam, az mennyire ad nekünk reményt arra, hogy esetleg hát talán itt a helyzet változik, azon érdemes elgondolkodni, nem csak elgondolkodni, hanem tenni is érte. Mit lehet tenni érte? A tudományos életpályának három szakaszát hadd mutassam be. Az első a PhD hallgatónak ugye az élete, amelyik tulajdonképpen az én munkám, tehát hogy én vagyok a PhD hallgató, én munkámra koncentrál. Az ember a következő életfázis szakaszában, amikor postdoc lesz belőle, rájön arra, hogy ezen kívül azért ott van még a világ. Tehát az én munkám, még változottam a központban, de azért ott van még a világ. És amikor így megöregszik, mint ahogy hát én is valamennyire megöregettem, akkor rájön, hogy a világ az tulajdonképpen a lényeg, és hát az a légypiszok, az a semmi, ami ennél jóval kisebb, az az én munkám, de nem a mostani munkám, az egész életművem. Tehát amit valaha csináltam, az ott az a semmi. Na, ez az, ami igazándiból valahol elvezet minket ahhoz, hogy alázat nélkül nincs előrehaladás. Tehát az alázat az egy nagyon alapvető fogalma és funkciója annak, hogy hogyan léphetünk előre a bölcsességben is, ami hát annyira áhított, és hát Einsteint érdemes ilyenkor idézni, aki ugye mindent nagyon egyszerű képletekbe szokott foglalni. Hát az ego, tehát a mi egónk az a tudással fordítottan arányosnak, minél inkább nő a tudásunk, annál inkább kell, hogy csökkenjen az egónk, mert hát ez máshogy nem nagyon lehetséges. Tanulni kell tehát Isten teremtett világából, ezzel az alázattal, ami minket elönt akkor, amikor a tudásunk növekedik. És hát hadd mutassam be egy picit a saját területemnek, a hálózatkutatásnak a helyét a tudomány területek, mint az emberi megismerésnek a formáiba. Az emberi megismerés formáit próbáljuk meg röviden áttekinteni, akkor az legköznapibb, a legegyszerűbb megismerés, amit mindenki mindig csinál kisgyerekkorától fogva, az a köznapi megismerés. Az a részlet részleteivel foglalkozik, tehát az a példa, hogy ez a kája nagyon forró, ide többet nem megyek. Tehát egy nagyon konkrét és nagyon használható tudást ad egy nagyon-nagyon speciális szituációban. A tudomány az a részlet teljességét próbálja meg valahogy átölelni, tehát valami módon már a teljességhez közelít, de hát ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha redukálja a figyelmének a fókuszát valami nagyon pici dologra, és arról próbál meg minél többet, minél precízebben, tudományos eszköztárról, stb. Elmondani. A művészetnek pontosan a fordítottját teszi, ő a teljességről próbál elmondani valamit, tehát a világ egészéről, de az csak egy bizonyos részletében tudja megragadni. A szubjektum részletében, a szubjektum kifejező eszközei részletében, hogy az zene, hogy az festmény, hogy az szobor, hogy az gömböc, hogy az, tehát, hogy, tehát akármi, ami az embernek egy konkrét megvalósítási formáját jelenti. És hát ugye hiányzik valami erről az ábráról, minden van már rajta, de a teljesség teljessége nincsen. A teljesség teljességét a hitbéli megismerés adja nekünk, hiszen csak az, ami meg tudja ragadni Istent, a teljesség teljességét, ami az egésznek az egésze. Az emberi megismerési formák többi része erre képtelen. Hogyha a hálózatkutatást valahol itt el akarjuk helyezni, ez nyilván a tudománynak a része, tehát a tudományból indul ki, de valamelyest, ha nem is ennyire, az ábra nyilván eltúlzó, tehát sokkal kisebb helyen kellett volna ezt besufolni, csak nem látták volna akkor, ki próbál nyújtózkodni a többi terület felé, tehát próbál nyújtózkodni a részlet teljességéből egy kicsit a teljesség teljessége felé, mivel komplex rendszereket kell leírni, Isten által teremtett, bonyolult élő rendszereket kell leírni, és ezt máshogy nem lehet. Egyetlen egy példát hadd hozzak a hálózatkutatás erejéről, vagy szépségéről. Sok katolikus testvérünk ül a padokban, ahogy találkoztam velük, tehát nekik is hadd mutassam ezt a szép példát. Szent II. János Pál írásaiból egy hálózatot készítettek japán kutatók. A következő a hálózat definíciója, hogy itt kell nódus és kapcsolat. A nódusok bibliai igék, a kapcsolatok pedig, ahogy II. János Pál pápa idézte ezeket az igéket különböző írásaiban, oly módon, hogy mondjuk egy bekezdésben kettőt is idézett. Ha kettőt is idézett, akkor ez a két ige össze van kapcsolva. Rengeteg írását elemezték a kutatók, tehát ebből sok-sok kapcsolat született, jó néhányat elhanyagoltak. De az ember, itt most nem látszik semmi se ezen az ábrán, szóval a hálózatkutatás első eredménye az semmi. Tehát hogy látunk egy ilyen, ilyet látunk, tehát egy ilyen, hát nem bonyolultságot látunk. De hogyha az ember megpróbálja értelmezni, akkor nagyon szép dolgok jönnek ebből ki, ugyanis hogyha elolvassa ezeket az igéket, amelyek ezen az ábrán vannak, akkor kiderül, hogy ugye három kupacot azért elég jól lehetett látni ezen az ábrán, itt már az elején is, fönt itt egyet, itt egy másikat, meg itt egy harmadikat. Tehát három csoportra szétoszlottak ezek az idézetek, és a felső csoport, a viszonylag kisebb csoport az irgalmasság gondolatköre köré szerveződő igéket, vagy arról szóló igéket tartalmaz. Nem fog meglepni minket a másik két csoport sem. Hát a nagy csoport az evangéliumról szól, és hát ez sem lep meg a harmadik csoport, mert az evangélium terjesztéséről szól. Hát mi másról szólna egy pápa esetén? Teljesen logikus tulajdonképpen ez a kép. Ami gyönyörű ebben az egészben, hogy vajon mi köti össze az evangélium terjesztését és az evangéliumot itt középen, az egésznek a legtöbb, mi a lényege ennek az egésznek? Na, vajon mi? Jézus a megváltó. Tehát ugye az a két ige köti össze ezeket az együtt idézett igéket, amely János szerinti evangélium 10.11, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért, vagy János szerinti evangélium 14.6, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Tehát láthatjuk, hogy micsoda gyönyörű gondolati teljesség alakul ki egy ilyen elemzés során. Hát nyilvánvaló, hogy II. János pápában nem így írta meg a műveit, hogy karikász és liguázta volna, hogy most akkor így kell idézni ezt a kettőt így együtt, hogy az jöjjön ki a végén belőle, hogy Jézus legyen az egésznek a közepén. Nem. Hát így gondolkodott. Ez volt az, amit Istentől kapott. Tehát, és viszont az nagyon szép, hogy egy hálózatos elemzés erre fényderi. Hadd mutassak rá még egy nagyon érdekes pontra. Itt fent van az irgalmasság és az evangélium terjesztése között néhány ige, amelynek a lényege tulajdonképpen a Lukács szerinti evangélium 4-es részének 18-19. Verse, ahol ugyanis a názáreti zsinagógában Jézus felolvasta Ézsaiás proféta 61. könyv versé, vagy részének első-második versét, felolvastam, mert ez nagyon fontos. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És ugye nagyon fontos az, hogy itt Jézus begöngyölte a tekercset. Tehát nem folytatta Ézsaiás 61.1.2-nek a felolvasását, mert ha folytatta volna, akkor azzal kellett volna folytatnia, hogy Istenünk bosszúállásának napját is hirdetem. Ezt nem hirdette Jézus. Tehát ez elképesztően rámutat arra, hogy mennyire gyönyörűségesen köti össze ez a két ige az irgalmasságot az evangélium terjesztésével. Tehát szinte semmi másra nem lehet. Szóval, na. Tehát a hálózatos elemzésnek az erejét szerettem volna ezzel a példán bemutatni, hogy valami haszna van ennek a tudománynak, és hát igazándiból nem csak ennek a hálózatnak, hanem a teremtés hetének is a középpontjában Jézus áll. A szeretet Jézusa, aki a Szent Háromság szeretet áramába kapcsol be minket, és ilyen módon ki tudja fejleszteni bennünk azt az agapét, amit a teremtés társakért tudunk, vagy tudhatunk érezni. A látás Jézusa, mivel Jézus áldozata által nem a mi nézőpontunk, hanem Isten nézőpontja érvényesülhet a mi életünkben is, és ilyen módon teljesen máshogy visszanyúlhatunk az egész teremtett világhoz. Az ítélet Jézusa, aki a természetesen elkövetett bűneinkért igenis meg fog minket ítélni, de ugyanakkor az irgalom Jézusa, aki feláldozta magát értünk, és aki miatt van remény, van reménységünk. És tulajdonképpen itt az előadás lényeg elmondásra is kerül, de hát még a címben feltett kérdésre nem válaszoltam, tehát néhány percet még hadd raboljak el az önök idejéből, hogy eleget tegyek a felkérésnek is. Tehát, hogy mit tudunk eltanulni a természet döntéshozatali mechanizmusaiból, ez a kérdés. Kétféle alapszituáció van, a szokványos információ, amikor a véleményformálók egyetértenek abban, hogy egy milyen válaszra van szükség. Hiszen már sokszor előfordult ez a szituáció, begyakoroltuk, tudjuk, hogy ez sikeres válasz. Ilyenkor egy nagyon gyors válasz születik meg a rendszerben, és mindenki ezt csinálja, nincs kérdés, nincs gondolkodás tulajdonképpen. Nagyon más a helyzet akkor, amikor egy új helyzetbe kerül a rendszer, mint mi most emberiség ebben a természeti katasztrófában, aminek sajnos a közepén ülünk már. Ilyenkor nem elég az, hogy a begyakorolt információkat próbáljuk meg valahogy megoldani, és hát azokat előhozni, hanem valami új megoldásra van szükség. Az új megoldás ne úgy születik, hogy nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, és ilyenkor kell mindenkinek, a hálózat összes tagjának a tudását, az addig összeszedett teljes tudását mozgósítani annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy a sok-sok lehetséges megoldásból mi az, amelyik igazán jó. Tehát a demokrácia az tulajdonképpen nem egy morális alapállás, vagy egy újfajta találmány, vagy valami olyasmi, ami bizonyos emberekre igaz lehet, de más emberekre nem, hanem a természet által sugallt egyetlen olyan viselkedési forma, amelyik hasznosítani tudja mindazt a tudást, amit a természet különböző tagjaiba, részeibe a teremtés során és az életünk során a Jóisten belehelyezett. Tehát tulajdonképpen ez a fajta viselkedésforma, ez egy evolúciós sikersztori. A fehérjék is így működnek. Van nekik egy magjuk, van nekik egy perifériájuk, a perifériájuk azok, amelyek laza, attól tanulnak. Az idegsejtjeink pontosan így működnek, egérben nézték meg, de emberben is hasonló a helyzet. Ha új helyzetbe kerülünk, egy csomó idegsejt aktiválódik, ha ismert helyzetbe kerülünk, csak néhány. Tehát pontosan ugyanez a kettőség figyelhető meg mindenhol, és hát ha már közgazdasági Nobel-díjakról beszéltünk, akkor Daniel Kahneman is egy közgazdasági Nobel-díjas volt, aki a gyors és lassú gondolkodásnak a kettősségét fedezte fel, illetve bizonyította be az emberi gondolkodásban, ahol a gyors gondolkodás az egy reflexszerű válasz, ismert helyzetben, ismert tényanyaggal, ismert megoldásokra. A lassú gondolkodás ezzel szemben egy olyan kontemplatív helyzet, amikor nem tudjuk a választ, vagy a válasz, amit konkrétan tudnánk, valamivel ütközik morális alapállásunkkal, tehát nem szabad, vagy nem akarjuk megtenni. Ilyenkor időt kell erre szánni, hogy az ember átgondolja ezt a dolgot, és időt kell szánni az idegsejtjeinek is, hogy mozgósítsák mindazt az elképzelés tudást, ami már valaha az életében, a fejében megfordult, és csak így lehet eljutni a jó válaszra. Tulajdonképpen a rendszerek, a komplex rendszerek ilyenkor ingáznak kétféle különböző állapotok közül. Ebből az egyik a merev állapot, amelyik csak nagyon kevés adott esetben egyetlen egy stabil helyzettel, attraktorral rendelkezik, hasonlóképpen az előző nagyon érdekes előadásban bemutatott testhez. A másik pedig a plasztikus állapot, ahol rengeteg stabil állapot van. Hát a gémkapocs meg a kés vagy a tű példáját tudnám bemutatni. A tűvel nem sok mindent lehet csinálni, maximum eltörni. A gémkapocsal viszont nagyon sok minden formát ki lehet hozni, tehát ennek a gémkapocsnak sokkal több stabil állapota van, mivel ő plasztikus, gyúrható, vagy hát alakítható legalábbis, vagy hát a gyúrma is persze ugyanilyen. Na most ezek a kétfajta állapot, ez egymásba szokott átmenni, amikor a komplex rendszerek próbálnak változni. Amikor merev állapotból mennek a plasztikus felé, tehát puhábbá válnak, magyarán mondva, akkor tanulnak, mert tanulás képességük lesz. De egy plasztikus rendszer nem emlékszik ezt a ruhát, hogyha én ledob, ez egy plasztikus rendszer a ruhánk, ami rajtunk van. Ha ezt ledobnám a földre, nem emlékezne az én alakomra, hát lapos lenne, mint a föld. Tehát egy plasztikus rendszernek nincsen memóriája, Tehát, hogyha memóriát akarunk, memóriaképesek szeretnénk lenni, akkor viszont a puhából a merev irányba kell eljutnunk, mert akkor lesz kevesebb stabil állapotunk, és akkor tudunk emlékezni arra az egyre, kettőre, arra a kevésre, amire szükségünk van. Hát ez kicsit így bonyolult volt, egy nagyon egyszerű példán hadd mutassam be ennek az értékét, a nyulat szeretném önök elé idézni, mint egy nagyon jó viselkedési példát. Ugye a nyúl az két dolgot csinál, figyel vagy fut, hát másról is tudunk, de arra most nem beszélünk. Amikor a nyúl ugye figyel, akkor ül és hegyezi a fülét. Amikor fut, akkor hát nem ül és nem hegyezi a fülét, mert hát azt úgy elég nehéz lenne tenni. Tehát érdemes eldönteni, hogy melyik állapotban vagyunk, különösen ebben az országban, ahol amikor futnunk kellene, akkor sokszor tipródunk, és azt hiszük, hogy most figyelnünk kellene, és nem futnunk. És hát ugye embertársainkat viszont látjuk akkor, amikor egész életükben futnak. Futnak az első lakás után, a második lakás után, a kocsi után, a mit tudom én miután, és a végén sírba futnak, és nem veszik észre, hogy talán figyelni is kellett volna valamikor közben, hogy hova futnak. Tehát hogy ennek a kettőnek egy nagyon fontos kettőssége az, amit a nyúltól érdemes eltanulni, és hát ennek mindenféle vezetéstudományi algoritmusai is vannak, csak hogy valami tudományt is próbálják mögé tenni, tehát nem csak a nyúlról van szó, de sokkal fontosabb ennél számomra a kauthausi szerzeteseknek egy megállapítása, akik azt mondták, hogy teljes lényünkkel ahhoz kell igazodjunk, amit teszünk, minden pillanatban, ha megyünk, menjünk, ha imádkozunk, imádkozzunk, ha nézünk valamit, nézzünk, ha eszünk, együnk. Ez a titka a teljes, intenzív és gazdag életnek. Tulajdonképpen érdemes ezen elgondolkodni. Tehát ugye nem lehet egyszerre futni és figyelni. Tehát próbáljuk meg ott lenni abban a pillanatban, ahol éppen futunk, vagy ahol figyelünk, ahol imádkozunk, ahol éljük az életünket, mert különben ugye ez nem megy. A kétféle hálózatnak, amit bemutattam, a plasztikusnak és a merevnek, sok minden különböző tulajdonságai vannak. Egyre hadd hívjam fel a figyelmet, a plasztikus hálózatban nincsen hierarchia, a merev hálózatban pedig igen erős hierarchia fogalmazható meg. Az előzőekben a nyúl példáján is próbáltam bemutatni, hogy átmeneteket kell nekünk képeznünk a két hálózat között, tehát vigyáznunk kell arra, hogy mekkora hierarchia van a rendszerünkben. Ha túl sok, akkor le kell építeni. Ha túl kicsi, akkor fel kell építeni. Tehát mindig az ellenkezőjét kell tulajdonképpen tennünk annak, mint ami hát van a rendszerben. Azaz vagyis, aki sikeresen épít hálózatokat, az mindig valahol egy örök kisebbség. Tehát amikor a tömeg éppen nagy hierarchiát akar, akkor ő esetleg talán csökkenteni szeretné. Amikor a tömeg éppen kicsi hierarchiát akar, mert ilyen kis csodaszerűen szeretne viselkedni, akkor meg épp, hogy ő adja azt a hierarchiát, vagy próbálja meg megteremteni, ami rendet tesz ebben a csürhében, ami most éppen van. De ugyanakkor figyeljük meg azt is, hogy a csürhének is, most jó értelemben véve, van fontos szerepe, mert hogyha csak hierarchia van, akkor az újítás igazándiból nehezen fog keresztül menni a rendszeren. Tehát amikor újításra, tanulásra van szükség egy rendszerben, akkor le kell bontani a hierarchiát. Amikor viszont arról van szó, hogy hatékonyan hajtsuk végre azt, amit végre megtanultunk, akkor meg fel kell építeni a hierarchiát. Tehát egy jó vezető mindig gondolkodik ezen, hogy most az én rendszerem éppen hol kell, hogy álljon, hogy mekkora hierarchiának kéne legyen benne, és nem fél attól, hogy átépítse a rendszert, úgyhogy kisebb vagy nagyobb hierarchia legyen a rendszerben, mert ez nagyon fontos tulajdonsága a viselkedésnek. Hogyan lehet tehát a tömegek ellen menni, ami sokszor kell? És sokszor ez a bölcsesség igazi lényege, hogy mikor megyünk a tömeg ellen, és mikor kell a tömeggel mennünk. Tehát ez is egy rendkívül fontos döntési helyzet. De amikor a tömeg ellen kell menni, annak jó néhány ilyen részt, hogy mondjam, tanácsa lehet. A komfortzónánk elhagyásával mindenképpen nagyon jó helyzetbe jutunk, hiszen ott kezdődik az igazi kreativitás. Hogyha hálózatos hidakként összekötünk különböző embercsoportokat, az is nagyon jó, mert akkor közvetíteni tudjuk az értékeket a különböző embercsoportok között. Ha sokrétűbb életvitelünk van, az nagyon fontos. Ez azért emelem ki, mert volt egy felmérés, hogy az emberek hány százaléka végez legalább hatféle tevékenységet a felmért 24 közül. 24 az olyan volt, hogy közösségbe jár, kórusban énekel, színházba jár. Tehát nagyon egyszerű dolgok voltak ezek, csak hát 24 könyvet olvas. Tehát 24 féle. És hát kiderült, hogy a norvégoknál ez a szám 41%, tehát 24-ből 6-ot, nem olyan sokat, 41%-a végez a társadalomnak, felnőtt emberekről van szó. Az olaszoknál 7-es, és a magyaroknál 2% volt ez. A magyarok döntő többsége kevesebb dolgot végzett a felmérés szerint sem, mint 6 különböző. Érdemes tehát, hogyha hazamegyünk, az identitásainkat egy picit felírni egy papírra. És hogyha csak egy vagy kettő jut azon a papíron, hát akkor szaporítsuk. Hogyha viszont mondjuk 100-nál tart a papír vége, akkor meg csökkentsük. Tehát szóval, hogy az optimum az valahol ott van, ott a határon vagy valahol. Fontos dolog ez, hogy új gondolatokat tudjunk befogadni, és hogy új gondolatokat tudjunk adni másoknak. Utolsó megjegyzések egyike, hogy a csendet és időt hagyunk a döntéseinkhez. És higgyük el, hogy ez nem olyan bonyolult, mint ahogy gondoljuk, mert az idő szubjektív. Tehát itt a belső időről van szó, nem a külsőről. Hiába van csak egy pillanat adott esetben a döntésre, az Úristen kezében ez az egy pillanat 1000 év. Tehát, hogyha egy kicsit ki tudunk ugrani saját létünkből, akkor rögtön időt nyerünk a gondolkodáshoz, és át tudjuk tekinteni ezeket a dolgokat. És hát az utolsó megjegyzés az pedig, hogy perspektívából kell látni a dolgokat, hogyha ebben a labirintusban ott lent helyezkedünk el, itt nagy sövényekről van ugye szó, akkor nem látunk semmit se, hogy hol vannak a hidak, hogy hol van a végcél, hogy hova kéne itt menni tulajdonképpen. Ugye ki tudunk szabadulni ebből, és fel tudunk repülni, és egy kicsit meg tudjuk magunkat úgy nézni a saját helyzetünket, ahogy Isten lát minket. Akkor vesszük észre, hogy hova is kellene mennünk, és akkor vesszük észre azt, hogy mennyire törpék vagyunk tulajdonképpen a mi saját helyzetünkben, mekkora alázatra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán éljünk, mert az igazi törpeség tudata ilyenkor tud tudatosulni az emberben, de nem csak ez, hanem Isten irgalma is, hogy ezzel a törpeséggel együtt mennyire szeret minket, és ez valahol az a remény, ami a jelenlegi helyzetünkből is kiutat jelent nekünk. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen Csármai Péternek. A teológiai reflexiók a terv szerint csak a blokkok végén szerepelnek, de már most egy jó adagot kaptunk belőlük, úgyhogy köszönjük ezt a vonatkozást is. Most pedig a